Én is szeretettel köszöntöm a testvéreket. Örülök neki, hogy újra itt együtt lehetünk, és kérem, hogy egy imádsággal folytassuk az alkalmat. Urunk, hálásak vagyunk neked a kegyelemért, köszönjük neked azt, hogy már énekben dicsérhettünk, készíthettük elő a mi szívünket a te igédre, és most arra kérünk, hogy jöjj közel hozzánk, és te nyisd meg a szívünket, a szemünket. Köszönjük neked az igédet, köszönjük a jelenlétedet, tanításodat, és arra kérünk, hadd tudjuk azt hűséggel hallgatni, és valóban úgy venni azt, ahogy azt szántad nekünk. Tiéd legyen a dicsőség, és hadd adjuk neked, hadd szenteljük neked ezt az óránkat, és ezen a mai napon, különösképpen az Úr Jézus nevében. Amen.
Amen.
Jeremiás próféta könyvéből hoztam mára az igét. Ez egyébként a mi református kalauzunk szerinti napi ige, és most már megérkeztem oda, hogy nem annyira válogatok én sem, hanem amit így elém hoz az Úr. Úgyhogy ezt az üzenetet készítettem a hiszem számunkra. Jeremiás könyve második fejezetéből válogatott verseket olvasnék, mert elég hosszú lenne egyébként a fejezet 37 vers. Megpróbálom azt a pár verset kiragadni belőle, ami összefoglalja az egészet. Így szólt hozzám az örökké való, menj és kiásd Jeruzsálemnek, hogy lakosai mind hallják meg. Ifjúságodra emlékezem, Jeruzsálem, hűséges szeretetedre, mikor még úgy szerettél, mint menyasszony a vőlegényét. Milyen hűségesen követtél a pusztában, amelyben soha nem vetett magvető. Akkor Izrael népe még az örökké való szent tulajdona volt, mint aratáskor az első búzakéve. Aki csak hozzányúlt, mind vétkezett és bajt hozott magára, ezt mondja az örökké való. De lásd csak meg, melyik nép hagyja el isteneit más istenekért, pedig azok nem is valódi istenek. Népem mégis felcserélte istenét, dicsőségét, tehetetlen és hitvány bálványokkal. Ó, egek, ámuljatok ezen, rémüljetek meg és borzadjatok el, mondja az örökkévaló, hiszen népem kétszeresen vétkezett. Elhagytak engem az élő víz forrását, és repedezett ciszternákat ástak maguknak, amelyek nem tartják meg a vizet. De mindezt te okoztad magadnak, mivel hűtlenül elhagytad az örökkévalót, Istenedet. Elfordultál tőle, pedig jó úton vezetett téged. És az utolsó, amit kiemelnék, mindezek ellenére azt mondod, ártatlan vagyok, nem ér engem az örökkévaló haragja. Hát lásd meg, ítélni fogok fölötted, hiába tartod ártatlannak magad. Eléggé ítéletes az az ige szakasz, most, hogyha szabad ezt mondani, és Jeremiásról tudjuk azt, hogy ő egy olyan proféta, aki én személy szerint nagyon felnézek, mert hogy úgy indul az egész szolgálata, majdnem, mint ahogy Ezékielnek, hogy menjél, mondjad a népnek, amit én akarok neked mondani, és senki sem fog egyébként rád hallgatni. És Jeremiás akkor is megy, és teszi a dolgát. És azt mondják az írás magyarázók, hogy ez a második fejezet szinte egy összefoglalja az egész könyvnek a lényegét, összesűrítve, hogy miket kell elmondjon majd Jeremiás az Isten által megbízva a nép számára. És azt gondolom, hogy végigolvassa ezt a fejezetet, ugye ezt most nem tettük meg, idő spórolása véget. Olyan furcsának tűnik, hogy mintha Isten panaszkodna. Mint hogyha azt látnánk, hogy ez nem egy dorgálása annyira a népnek, hanem inkább egy elkeseredett szívből szólna. És olyan érdekes, hogy Istennek a szíve mutatkozik meg ebben a pár igeversben és ebben az üzenetben. Érződik az egészből, hogy ítéletesnek hangzó, meg kicsit számunkra furcsán hangzó dolgokat mond az Úr, de mégis nem úgy mondja, mint ahogy mi szoktunk panaszkodni. Úgy érzem, amikor mi panaszkodunk, abban kicsit az van, hogy sajnáljanak engem, hogy velem mi történik. és hogy mennyire igazságtalanul bánik velem az élet, bánik velem az Úr, mennyi terhet hordozok és cipelek. De amikor Isten panaszkodik, majd esetleg otthon olvassuk el, ha még nem tettük, akkor abból is, mintha az áradna, hogy ő nem magára gondol, hanem a mi javunkat akarja. És azért mondja el ezt az egészet, hogy hátha a népének a szívére tud ezzel hatni, és hátha megváltoztatják az útjukat, a gondolkodásukat. Itt az egész abból indul, és most már igazából nem annyira ennek a résznek a egzegézisét akarnám itt mondani, hanem rögtön az alkalmazást. Ja, arról van szó, hogy mindig van valamilyen dologban, valamilyen történetben egy indulás, egy kezdet, és aztán van egy folytatás. Általában azt mondják, hogy minden kezdet nehéz, ami most mindenki válaszolja meg magába, hogy ez igaz vagy se. Talán a kezdetek bizonyára egy kicsit könnyebbek, mint fenntartani valamit, ami jól indul. Elindul a nép Istennel, és aztán útközben történik velük valami. Elindul egy házasság, amikor mindenki örvendezik, ott vannak, házassági fogadalmat tesznek, és mennyi mindenkivel útközben történik valami, hogy nem arra fut ki. Elindul egy hívő élet, és feltehetjük a kérdést, el lehet-e valahol veszíteni útközben Jézust? El lehet-e valahol veszíteni útközben Isten? Pál apostol tesz egy ilyen utalást ugye a galatáknak, hogy ti lélekben kezdtétek el a hit életeteket, és most testben akarjátok befejezni? Ott is valami probléma van. Ott is eltérnek attól, a jó kezdettől, ahogy elindulnak, mint talán ezekben a példákban, amiket itt az előbb próbáltam mondani. Elindul a nép Istennel a pusztában, kiszabadítja őket Egyiptomból, mennek a pusztában, vannak lázadások, vannak panaszkodások, de valahogy mindig visszatalálnak az Úrhoz, és itt Jeremiásnál azt mondja az Úr, hogy ezzel még nem volt semmi baj. Pedig azért ott is voltak furcsaságok a pusztában, de Isten azt mondja, hogy ezzel még nem volt semmi baj ahhoz képest, ahol Jeremiás idejében tartanak. Meg ahhoz képest, amikor bemennek az ígéret földjére, és elkezdik a kánaáni népek isteneit imádni, egyre inkább elfordulni az Úrtól. Erről panaszkodik itt most Isten számukra. És néha úgy érzem, hogy mennyire nem érezzük benne magunkat ezekbe a történetekbe. Ezt olyan jól eltesszük, hogy ez egy ószövetségi történet. Izrael népéről szólt, meg Mózesről, meg arról a korról. És mi ma már itt vagyunk a mai egyház 2023-ban, de mi nem ezt éljük meg. És olyan sokszor talán így olvassuk ezeket az igéket, hogy mintha mi nem lennénk benne. Pedig Isten azért üzeni, hogy mi is vizsgáljuk meg ez alapján magunkat, mint egy tükörbe, és gondolkozzunk el, hogy nem lépünk-e hasonló útra, mint ahogy ők, mint ahogy Izrael népe. Vagy azok a személyek, akikről az ige beszél. Testvérek, amikor valaki őszinte döntést hoz az Úr Jézus mellett, az Úr követése mellett, akkor Isten is, meg az ember is elkezd egy szoros kapcsolatot kiépíteni egymással. Én emlékszem, amikor megtértem, akkor, hát én nem szerettem olvasni, de amiután megtértem, az ilyen keresztény könyvekből faltam ezeket. Tehát körülbelül hetente 2 könyvet elolvastam, és ez egy nagyon nagy ugrás ahhoz képest, hogy mi volt azelőtt, meg ha egy könyv került a kezembe, akkor az nem kötött le. Mennyire vágytam akkor abba a közösségbe, ahol megtaláltam az Urat. Vágytam az ifisek közé, vágytam hallgatni az Isten tiszteletet, menni a templomba, a gyülekezetbe. Minden szabad időt, ha lehet, a köré csoportosítottam, hogy találkozzak ezekkel az emberekkel, és csináljunk valamit, és szolgáljunk az Úrért. Mondom így, akkor még kimertünk menni a fiatalokkal az utcára is, és az arra jövő embereknek adogatni egy-egy traktátust arról, hogy az Úr szereti őket. Annyira más volt az akkor. És akkor rá lehet ezt fogni, hogy persze közben öregszik az ember, kicsit elment már mellettünk a világ, mást élünk meg. De azt akarom ebből kihozni, hogy Minden bizonnyal átéli mindenki azt, amikor először kezdi el az Urat követni. Kicsit olyan, mint amikor először lesz szerelmessé az ember, és úgy minden csak a körül forog. És aztán telik múlik az idő, kicsit átvált szürke hétköznapokba, ha most ezt lehet így mondani. Egyébként maga a próféta is, maga az Úr is a házassághoz hasonlítja, és annak ahhoz a szövetséghez azt, amit ő a népével megél, ahogy elindul, aminek lennie kellene ő közte és a nép között. És hát azért manapság már, ha hátrébb lépünk és házasságokat vizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy sokszor még ma is találó a kép. Egy házasságban alap, hogy ha két ember egymásra igent mond, akkor hűséggel tartoznak egymásnak oda-vissza. És valószínűleg úgy nem fog működni ez az egész, ha csak az egyik fél tartja magát hozzá. A másik pedig úgy él, mintha nem is történt volna semmi. Most éppen ez a probléma Isten népének a részéről, a hűtlenség, hogy elhagyják az Urat. Hogy persze ott van még egy kicsit a gyakorlatukban, a gondolataikban, de szívük már valami másra vágyik. A kánaáni istenekre, a világi dolgokra, azokra, amiket a kánaáni népek tapasztalnak, amit a nagy és erős Asszíria, meg Egyiptom, mi is olyanok akarunk lenni. Nem elég nekünk az, hogy olyanok vagyunk, amilyenné az Úr farag minket. És kezdik elfelejteni az Urat, és ezzel együtt elfordulnak tőle. Ugye azt mondják, hogy, és sosem próbáltam ki, és remélem nem is fogom, de azt mondják, hogy egy békát hideg vízbe beletesznek, szépen alágyújtanak, elkezdik melegíteni alatta a vizet, akkor a békát föl lehet úgy forralni, hogy nem fog belőle kiugrani. Mert a lassú hőemelkedéshez szépen lassan hozzászokik a béka is. És nem veszi észre, hogy melyik az a pont, amikor már nem kellemes, hanem már fáj. Vagy talán amikor észreveszi, akkor már annyi, akkor teljesen mindegy. És valószínűleg ez a kép jó arra, hogy sokszor elcsúsznak dolgok, ahogy elcsúszott Júda is, és elkezdik a hanyatlása. Ugye az első az, hogy feladják az evangéliumot, azt, hogy Isten szabadított ki minket Egyiptomból. Feladják ezt, és már más szabadítók után vágynak. Nem ugyanolyan rabszolgaságban vannak, és így már nem tudják áthozni azt az élményüket, hogy Isten szabadított ki minket Egyiptomból. Most már más bajaink vannak, talán nincs termény, talán most nagy birodalmak közé szorultunk, és katonailag valahogy fel kéne velük venni a harcot, és elkezdenek másképp szabadulást keresni. Kössünk szövetségeket velük. Legyen ott kicsit Isten is, de most már mellé teszünk dolgokat. És ez a hűtlenség. Elfelejtik a történetüket, és így kezdenek folyamatosan elcsúszni. Amikor az első egyház megalakul, keresztény egyház, emlékszünk egy nagyon furcsa történetre az Apcsel 5-ben, Anániás és Szafíra, mikor ők is eladják a vagyont, beadnak valamennyit a gyülekezetbe, és talán mai szívvel, meg mai fejjel azt mondanánk, hogy kicsit erőteljes az az ítélet, ami ott velük történik, hogy hát hoznak be pénzt a gyülekezetbe, de mégis Péter azt mondja, hogy hazudtatok a Szentléleknek, és holtan esnek össze. Gondolkoztunk már azon, hogy mi történhetett ott, és ez ma miért nincs így? Én arra jutottam, hogy ott még az Úr a kezdet-kezdetén azonnal jelezte az elcsúszás problémáját és veszélyét. Mert Anániás és Szafira már kezdett elcsúszni. És hogyha ez példaként szolgál a gyülekezetbe, hogy mondjuk azt, hogy ez minden, de közben megtartjuk a felét, vagy ki tudja mennyit magunknak, ez így rendben van? Nem, nincs rendben. Azt mondta az Úr ott rögtön, tanuljátok meg, hogy nincs rendben. És miért nincs az, hogy manapság is ugyanígy lesújtson ránk? Soha többé később nem láttuk már ezt. Még tesz arra utalást Pál apostol, hogy azért erőtlenek, meg betegek, meg halnak meg számosan közöttünk, mert nem becsülik az Úrnak a testét és vérét. Az Úrvacsora. De már nem lehet ezt annyira szorosan összekötni, és szerintem ma még kevésbé lehet összekötni. Ha valakinek valami problémája van, hol csúszott el a dolog? Mert Isten nem jelzi ezt abban a pillanatban, ahogy Anániásnál és Szafiránál tette. Ma már nekünk kellene észrevenni az ige alapján, mikor én és ki személy szerint kezd elcsúszni, vagy egy gyülekezet kezd elcsúszni. Kicsit kellemesebbé kezd válni a víz, már nem olyan hideg, de hát ez még jobb, nem igaz? Csak nem veszük észre, hogy mikor melegszik túl, amikor már nincsen belőle kiút, és már nincsen visszaút. Valaki elhagyja az urat, akkor az illető kezd elidegenedni tőle, már nem veszem elő olyan sűrűn a Bibliát, az imádságaim már nem annyira, megvannak még a mozdulatok, csak már a gondolataim nincsenek ott, már a szívem nincs ott. Utána megengedem magamnak, hogy hát egyszer-kétszer most kihagyom a gyülekezeti alkalmat. Nem olyan nagy bűn az. Van, aki nem is jár. Van, aki még ritkábban jár. Utána elszakadok egy következő alkalomról, és aztán egyszer csak azt veszi észre az illető, hogy már nem áramlik Isten élő vize és lelke bele az ő lelkébe. Azt veszi észre, hogy kezd az életem kiszáradni. Nyilván az Úr az oka, hisz én úgy tartom magamról, én még mindig az Úrral járok. Igaz, hogy már rég, nem igaz, hogy pár ponton már rég elcsúszott az életem. Isten öröme, békéje, a biztonsága, a védelme, a gondviselése, a jelenléte már nem valóság számomra, már kezdem ezt nem érezni, de megrántom a vállam, és azt mondom, vannak ilyen időszakok. Nem velem van a baj, biztos az Úr egy kicsit hátrébb húzódott. Meg különben sem lehet minden nap toppon az ember. És így szépen lassan elfordulunk az Úrtól. És amikor ilyen szárazságot érzünk, akkor valamit csak csinálni kell, nem? És ahogy itt írja az ige a 13. versbe, hogy elkezdenek saját kis repedezett ciszternákat építeni. Voltak olyan nagy vájatok, azt mondják, ami a hegyekből lezúduló patakoknak a vizét felfogta, és abból tudtak inni, és abból tudtak öntözni az emberek. Aztán azt gondolták, hogy hát ez olyan macerás, oda fölmenni, onnan hozni vizet. És elkezdtek lent a földbe ásni, vájni kis lyukakat, valamelyest azt kirakni kövekkel, és azt gondolták, majd az esővíz jó lesz. Az esővizet összegyűjtjük, sokkal egyszerűbb és könnyebb lesz. Igen ám, csak ezek repedezett ciszternák voltak ahhoz képest. És amikor jöttek az emberek, hogy merítsenek vizet, csak a nagy szárazságot, a kiapadt ciszternákat találták. És ezt a példát használja az Úr, hogy ezt csináljátok. Amikor elhagyjátok az Úrnak a szolgálatát, az ő követését, és kezdtek más dolgokba reményt vetni, mint a Baálokba, mint Asszíriába, mint Egyiptomba, mert ki tudja ki mindenbe, akkor ugyanezt csináljátok, és majd meg fogtok lepődni, hogy ezek csak repedezett ciszternák, amiben nem fogtok találni magatok számára élő vizet. Üres és bizonytalan pótlékok. S kérdezem én, nem csináljuk ezt néha mi is? Keressünk már valamit, ami izgalmas, ugye? Mondhatnám most ezeket a nagy szavakat, hogy a gazdagság, a hírnév, a pozíció, az elismerés, hatalom, élvezete, ki tudja mi. De azt mondja Jézus, vagy azt mondja Isten igéje, hogy ez olyan, mint amikor valaki egy ilyen törött korsóban próbál vizet tárolni. Amíg beletöltöd, addig lehet, hogy ott van, ott áll szépen. Csak egy-két óra múlva már ne keresd. Addigra elszivárog a repedéseken. És amit a világtól várunk, és amit a világtól kapunk, és amivel a világtól akarjuk betölteni a lelkünket, ahelyett, amit az Úr adna, ugyanígy fogunk vele járni. Kezdenek már nem Jahvéra nézni, hanem ugyanabba az irányba, mint a kánaáni népek. Egyiptom lesz erős, meg Asszíria erős számunkra. Talán azt feltételezik, a kánaáni népek tudják, mit csinálna. Van termésük évről évre. Talán kezdjük el mi is az ő isteneiket, legalább is imádni. Persze nem kell lecserélni az Urat, de tegyük mellé. Hát több Isten csak többet tud, nem igaz? És az egész odáig fut ki, hogy már nem kérdezik, mit akar valójában az Úr, a mi Istenünk. Mi tudjuk, és megelégszünk ezzel, és így járunk és élünk ezzel. Nekünk lehet, hogy ilyen elcsúszás veszélyt adnak mondjuk a mai adott technika, az internet, csak hogy ne ilyen állami szinteken beszéljünk, nem az a lényeg. Amit mit csinálunk mi? Hogy az internet mellett töltjük az időt, a hírek adják nekünk ma már a tanácsokat, hogy mit kell csinálni, meg leírják nekünk a Facebookon, mert ott mégiscsak a mai világról beszélnek, nem? A Biblia meg régi korok, ki tudja, mi csodája. Az a valós, azt az irányt vesszük, azt a tanácsot kezdjük el mi is követni, amit egyébként emberektől olvasunk. A Szentírás és az Evangélium unalmassá kezd válni, meg lényegtelenekké. Nem a mi mindennapi problémáinkkal foglalkozik, nem igaz? Hát hol van ebbe, hogy én miből fizetem be holnap a számláimat? Hol van ebbe, hogy hogy döntsek most a gyermekem, a családom, a munkahelyem, a nem tudom minek, egy műtétnek a kérdésében, vagy az egészségem kérdésében. Hol van ebbe? És akkor inkább keressük ki a neten. Keressük ki a Facebookon. És akkor odáig csúszik az dolog, hogy mi is kezdjük Istent a szükségleteink gyors megoldásává tenni csak. Ha megjöttünk ezekből a dolgokból, akkor még azért elmondunk egy imát. Hát, ha az Úr mégiscsak ébren van, most bocsánat, hogy ennyire kikarikírozom ezt a dolgot. És aztán azt látjuk, hogy ezek a gyors megoldások nem működnek. Azt az időt, amit valaki évekig az Úrral jár és tölt, azt nem lehet egy-két hét és nap után behozni. Ez nem működik. Istennél legalábbis nem működik. Hanem az működik, ha folyamatosan benne élünk a megoldásban, ha folyamatosan ott vagyunk Isten erőterében, akkor majd működni fog az, hogy a problémák idején Isten valóságos megtapasztalásunk és mellénk fog állni. De ha mi leginkább csak a peremén akarunk élni az ő erőterének, és azért beemelgetni oda magunknak minden mást, az nem biztos, hogy működni fog. Jeremiás azt akarja, és azt üzeni Isten rajta keresztül, hogy emlékezzenek vissza újra az ő evangéliumokra, amikor kiszabadította őket Isten Egyiptomból, ahogy vezette és gondozta őket a pusztában. Emlékezzenek erre vissza, és azon gondolkozzanak, hogy ez hogy kapcsolódik össze a mai helyzetükkel, abban, amiben ma vannak. Hogy kapcsolódik ez az ő szükségleteikhez? Hogyan tudna ezek alapján, a példák alapján Isten velük bánni, és hogyan kellene nekik? Nem azt mondja Isten, hogy felejtsétek el mostani szükségleteiteket, hanem azt, hogy növekednünk kellene a gyümölcsöző életben. Növekednünk kellene. Össze kell hoznunk nekünk, hívőknek a szükségleteinket, és az evangéliumot. Erről beszél, és ezt hányja, vagy veti a népe szemére Isten. És itt a kérdés, hogy vajon mi össze tudjuk-e hozni az evangéliumot, Isten igét a mindennapi dolgainkkal és helyzetünkkel. Hadd kérdezzem azt, ahogy tőlem is megkérdezte Isten, emlékszel-e arra az időre, mikor elkezdtél az Úrral járni? Jobban szeretted-e őt akkor, mint most, mint ma? Mint ahogy ma szeretted őt? Volt-e olyan idő, amikor az iránta érzett szereteted erősebb volt, mint most, ahogy itt ülsz? Valódinak tűnt, frissnek érezted, és életerő volt abban, hogy az Urat szeretted, és ahogy élted és tapasztaltad őt. Változtak-e dolgok azóta? Mi változott? Unalmasá lettek az áhítatok, az igehirdetések, az istentiszteltek talán? Unalmassá lett a gyülekezet? Unalmasabb a közösség, mint amit a tévében látsz? Sokan feladják, és azt mondják, most inkább otthon vagyok. Jobb az a műsor, ami onnan jön. Teher számodra az Isten dolgaival foglalkozni, és arra szakítani az időből, vagy arra szánni az időt? Azt mondaná talán Isten, hogy emlékezz, milyen volt az, amikor régebben még igazán kerestél engem. Lehet, hogy azok könnyebb, lehet, hogy nehezebb idők voltak, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy szerettél engem, és teljesen elkötelezett voltál nekem. akkor mit meg nem adtál azért, hogy a gyülekezetbe menj, hogy hallgasd az igét, hogy tőlem friss erőt vegyél. Mi történt? Azt mondjuk talán, az Isten fordult el tőlünk. Azt kérdezi Jeremiás is a néptől, illetve rajta keresztül Isten, mit tettem én, hogy elfordultatok tőlem? És vigaszt találtatok más úgynevezett bálványokban, meg nem látnak, nem hallanak, nincs erejük. Miért érnek azok többet nektek? Mit tettem én, hogy elfordultál, hogy hanyagolsz engem, hogy már nem erősödik velem a kapcsolatod, hanem lazul és gyöngül? És most ezt kérdezi tőlünk az Úr, ha ebben a helyzetben vagyok. Ő mit tett, hogy hanyagoljuk vele a kapcsolatunkat? Megírtam ezt a mai áhítatban is a Facebookon, amit szoktam közzétenni. Gyakran az emberek beleszadnak a problémákba, elesnek, megsebesülnek, porba tipródnak, depresszióba esnek, és de arra még van erő, hogy rázzák az öklüket az Isten fel, és azt mondják, akár tán hívő emberek is még, Istenem, miért tetted ezt velem, miért engeded azt, hogy ez történjen velem? És igazából nem látják azt, hogy már hány és hány ponton elcsúszott az életünk. Nem Isten változott meg, hanem én tettem valamit. Nem úgy, mint régen. És egy ilyen hintás példára gondoljunk, ha meglökünk egy hintát, akkor ugye annak van kilengés, és hogyha ott maradunk, ahol meglöktük, gondoljunk a bűneinkre, akkor az így idő után vissza fog csapni, és ledönt a lábunkról. És lehet, hogy sokszor a szárasságot, a nyomorúságot azért éljük meg, mert egyszer meglöktük azt a bűn hintáját, és a saját magunk kára miatt és problémája miatt fogunk elveszni. Egyszer egy öreg lelkipásztort, tehát ez a lelkipásztort megszólított a temetőben egy idősebb asszony, akinek már kezdett őszülni a haja. És megkérdezte tőle, hogy tiszteltes úr, megismer még. És ugye a lelkész nem nagyon emlékezett, akkor elmondta azt, hogy kik evangélizáltak régen együtt, kikkel evangélizált a gyülekezetbe, és azt mondta neki, hogy tudja, én akkor tértem meg, amikor maga ott volt, és evangélizált. Aztán elmondja, tudja, hogy megváltozott az életem, milyen más lett, milyen gyönyörű, és milyen jó volt az Istennel való kapcsolat. Ott ismertem meg abban a gyülekezetben a jövendőbelimet, tele voltam reménységgel, örömmel, és újongtam szüntelen. Kérdez a lelkész, hogy na, hát ez nagyszerű, és mi történt azóta? Csak ennyit mondott ez az asszony, hogy most már minden másképp van. Azóta már elváltam a férjemtől, megvallom, már régen nem olvastam a Bibliát sem, nem járok a gyülekezetbe. Megmondom őszintén, egy megkeseredett ember lettem. És nagyjából arra jutottam, hogy már nem szeret engem az Isten sem. Bár úgy szeretne, arra vágyom most is, mint akkor azon a napon, abban az időszakban, amikor rátaláltam. És csak sorolta a panaszait Isten ellen. És akkor a lelkész rátette a vállára a kezét, és csak annyit mondott, testvér, nem az Isten változott meg, hiszen éppen most sorolta el, hogy mit csinál. Már nem olvassa a Bibliát, már nem jár a gyülekezetbe, már nincsen közössége, nem keresi az Istent, az imádságot is abba hagyta. Ha jól értem, maga vált el a férjétől is. Lehetséges, hogy talán nem gondolta elég komolyan. Vegye azt komolyan, hogy ez a keserűség nem az égből hullott magára, nem az Isten szabta ki magára, hanem az Istenre vetíti ki azt, hogy a maga szíve haldoklik, mert eltávolodott tőle. Nem az Isten halott. És ez volt a nagy reménység ennek az asszonynak. Hogy elmondta neki ezt a lelkész, hogy nem az Isten halt meg. Nem az Isten húzódott el és lépett tőle hátrébb. Ez egy új élet, egy új lehetőség, reménysége volt az asszonynak. Tudta, hogy a változtatás lehetősége az ő kezében van. Ha ő úgy dönt, hogy Istenhez visszatér, mindent újra élhet és kezdődhet előről. És ezzel fejezem be, testvérek, hogy Bár panasznak hallatszik ez, amit Isten mond, de mégis inkább egy figyelmeztetés arra, hogy legyünk résen, mert a sátán azóta is ezt teszi. Hogy megpróbál minket elcsábítani, hogy kezdjünk el valami idegen dolgot követni, sodrodjunk bele abba. Csak picit először. Aztán majd úgy is tudja, hogy áttevődik a hangsúly, hogy majd másban leljük örömünket. Minek a rovására az Isten igéje, az imádság, a vele való kapcsolat. Az első, amit fel fogunk adni, amikor elkezdünk valami mással foglalkozni. Tudja ezt a sátán. És utána az lesz a problémánk, amikor eltávolodtunk tőle, hogy azok az új dolgok, amikbe fektetjük a reménységünket, az időnket, a bizalmunkat, nem fognak tudni segíteni a bajok idején. Talán Isten készen áll arra, hogy újra lehajoljon hozzánk. De nyilvánvaló, hogy kéri és várja azt tőlünk, hogy legyünk bűnbánattal. Ha eltávolodtunk tőle, mondjuk ezt el neki. És gondoljuk át, hogy megéri. Jobb volt az, mint amikor vele együtt jártunk, szoros közösségben. Olyan jó lenne, ha ma eszünkbe jutna, és valamit átérezne a szívünk abból, az első szeretetből, amit így ír a Biblia. Hogy nincs meg már benned az első szeretet. Amikor az Úrra rátaláltunk, vagy az Úr mirán. És ha kell, akkor lépjünk ki a megszokásokból a hívő életünkben, hogy már csak olyan rutinszerűvé válik minden. És ahogy egy házasságot is hiszen fel lehet frissíteni, nem feltétlenül a mindennapi programokkal, lehet, hogy kicsit valamiben változtatni kell, de Istennel való kapcsolatunkban is ugyanezt meg lehet tenni. Sajnos valamilyen szinten, nem azt mondom, hogy az üdvösséget, ez egy másik igehirdetés lenne, de Jézust úgy el lehet veszíteni valahol útközben. És el tudunk mi hívők is nagyon világiasodni. És hiszem, hogy erre hív most Isten, hogy ezt gondoljuk át, vigyázzunk arra, hogy akár csak picit, akár már nagyon elcsúszni látjuk magunkat, térjünk ma újra vissza hozzá, hogy kérjük, hogy forrósítsa fel újra a szívünket. Adja meg azt az első szeretetet, és mondja meg azt az Úr, hogy nekünk mit kell ebbe tenni. Hadd éljük át újra minden nap a vele való közösséget, azt az erőteret, amit ő ad nekünk. Nem ő lépett hátra. Úr Jézus, olyan volt számomra ez az ige, mint amikor Péterre ránéztél, miután megtagadott téged háromszor. Köszönöm, hogy ez a kegyelem tekintete volt, és Péter mindent értett belőle. És arra vágyom, Uram, hogy a Szentlélek megadta ezt, hogy vannak, akik esetleg megérthették, vagy úgy tudtam volna ezt továbbadni számukra, és hogy így érezzék, ez a kegyelem tekintete rajtunk. Köszönjük neked azt a lehetőséget, hogy te hozzád bármikor visszajöhetünk, hogy te fel tudod éleszteni, eleveníteni a tüzet bennünk. Olyan jó volt nekem is megemlékezni arról az időről, amikor rám találtál, és amikor kezdtem veled járni, és hiszem, hogy sokakban felidézted a hasonló emlékeket. Úgy vágyunk, nem pont arra, hanem hogy még erőteljesebben élhessünk a te erőteredbe, a te kegyelmedbe. És hálásak vagyunk, hogy te azért szóltál most hozzánk, mert te magad erre vágysz. Bárcsak jönnénk így hozzád. Urunk, mutasd meg, hogyha akadály van emiatt köztünk és közted, hogy mi az az akadály, és add a vágyat a szívünkbe, hogy ezt elrakjuk az útból, vagy odaadjuk neked, vagy kezdjél vele valamit, és hadd jöhessünk hozzád. Hálát adok minden testvéremért, aki úgy érzi, úgy tapasztalja, hogy ma jobban szeret téged, mint régebben, hogy ma jobban éli a te erődet, a te jelenlétedet a mindennapjaiban, mint régebben. De imádkozom mindazokért is, akik azt mondják, hogy volt már ennél jobb, hogy már ennél tovább kellene tartani a veled való kapcsolatban. Kérlek azért, hogy te építs minden napon bennünket a te kegyelmeddel, és hálásak vagyunk, hogy nem te vagy ennek a gátja. Add a vágyat, add a szent lelket a szívünkbe, hogy mi is készek legyünk erre, és mi is akarjuk ezt, amit te akarsz tőlünk. Az Úr Jézus nevében köszönjük, hogy meghallgattál.